Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az évvégi adatok szerint Miskolc vendégforgalma stabil pályán maradt, még a turisztikai kínálatot érintő átmeneti kapacitás kiesések mellett is. Tette közzé az új adatokat a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft., a Midmar. Eszerint 2025. decemberében a vendégszám és a vendégészakák száma egyaránt mintegy 12%-kal haladta meg az előző év értékeit. A vendégszám majdnem 3,5%-kal a 2023-as szint fölé is emelkedett, annak ellenére, hogy abban az évben a Miskolc-tapolcai barlangfürdő még teljes kapacitással működött. Miskolc októberben és novemberben a 11. leglátogatottabb úticél volt Magyarországon. Októberben több mint 20 000 vendéget és csaknem 43 000 vendégészakát regisztráltak, ami az elmúlt 6 év második legerősebb októberi teljesítményét jelentette. Egész éves összesítésben tavaly Miskolc a belföldi turisták körében a 10. leglátogatottabb magyar fürdőváros lett a KSH adatai szerint. Február 2-án elindult az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, a napelemes rendszerükhöz. A program célja a rezsiköltségek csökkentése, az energiafüggetlenség növelése, valamint a napelemes rendszerek hatékonyabb kihasználása villamos energiatárolók alkalmazásával. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egy idejű kiépítését. Urbancsók Attila, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsodabói Zemplén vármegyei elnökségének elnöke elmondta azt is, az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők, és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. Célzott fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul a sérülékeny fogyasztók védelme érdekében. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata érinti a gyerekek védelme mellett az idősek számára szóló egészségügyi szolgáltatásnak álcázott kezeléseket, valamint a fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű gyermeket gondozó családokat megszólító, sok esetben nem valós állításokat alkalmazó termékeket is, jelentette be csütörtökön a hatóság. A fogyasztóvédelmi szervezet már korábban is vizsgált olyan megtévesztő, gyógyhatást ígérő termékeket, melyek a sérülékeny fogyasztókra fókuszálnak. Ugyanakkor, különösen az online térben továbbra is számtalan olyan termék elérhető, melyek azonnali gyógyulást ígérnek, legyen szó ásványi karkötőkről, vagy akár különféle gyógygombás teákról, ismertette a hatóság. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol. A 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségű kutyák gazdái február 23-áig e-mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a kutyavására. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező mikrocsippel ellátott kutyákat várnak. Előnyben részesített fajták a juhászkutyák, a labradorok, kotorékebek, hosszúlábú terrierek, vizslák, spánielek, valamint a felsorolt fajtákhoz hasonlító keverékek ivartól függetlenül. Fontos, hogy a kutya bírja a magasságot, mélységet, erős zajokat, hanghatásokra nem utasson félelmet, magabiztosan közlekedjen szűk helyeken is, valamint magas apport készségű legyen és lehessen kézben tartani. Az érvényes ajánlattétel alapvető feltétele, hogy a kutya tulajdonos rendelkezzen felír azonosítóval. A sikeres kereső kutya jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt, közölte a NAV.
Az időjárásról.
Már hosszabb időszakokra felszakadozik a felhőzet, mérsékelt északkeleti-keleti szél fog fújni. Pénteken az északi-északkeleti ország részben fordulhat elő esőzápor, északon nyírkos marad az idő, máshol több-kevesebb időre kisüt a nap. Napközben pénteken többnyire 8 és 14 fok lesz, pár fokkal hidegebb az északi középhegységben lehet.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A civilek napját minden évben február 1-én ünnepeljük. E napon a polgárok önszerveződése, valamint a civil szervezetek, emberek és a társadalom felé végzett szolgálata előtt tisztelgünk. Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a KSH adatai szerint 3211 szervezet működik. Az országban működő szervezetek 6%-a van a vármegyénkben bejegyezve, ebből 881 Miskolcon. A vármegyében működő szervezeteknek több mint 85 000 magánszemély tagja van. Az esély és részvétel közhasznú egyesület összejövetelén szakmai beszámolót hallhattunk, és átadták az év rendezvényei díjazó elismeréseket. Először a kitüntetetteket mutatjuk be. Az év civil nagy rendezvénye díjat kapta a Zongai Hagyományőrző Néptánc Egyesület Mikulásváró című rendezvénye. Hadd mutassam be az együttes képviselőit.
Szabadosné Hornyák Anikó vagyok.
Szabó Lajos vagyok.
Meséljenek nekünk az ongai néptánc életről.
2012 óta létezünk, és azóta éltetjük a hagyományokat Ongán. Ez a Mikulásváró rendezvényünk a Covid időszak alatt jött ötletként, hogy hogyan tudnánk a gyerekeknek örömet szerezni Ongán, hiszen akkor sehova nem lehetett menni, és ezt a történelmi emlékparkban találtuk ki, hogy ott tartjuk ezt a nagy civil rendezvényt, és az egyesületünk tagjai 5 állomáson keresztül fogadják a gyerekeket játékos feladatokkal, és a végén találkozhatnak a Mikulással.
Tulajdonképpen mennyien foglalkoznak néptánccal, mit lehet mondani az ottani életről?
Hát a csoport létszáma az most 32 fő, a legfiatalabbak 10-12 évesek, és egészen közel 60 éves korig vagyunk. Mondjuk azt, hogy nagy család vagyunk, de ez így is van, mert családok táncolnak. És
hát ez több generációs
táncsoport. Több generációs táncsoport, és tehát úgy, hogy a szülők, gyerekek, barátok.
Tulajdonképpen mit jelent ott a településen a létük, a munkájuk? Én gondolom, hogy ez egy nagy közösség is a családon kívül.
Nagyon elismerően szoktak rólunk nyilatkozni, hiszen nagyon régóta aktívan részt veszünk a közéletben, a helyi rendezvényeken mindig fellépünk, mindig új programokat találunk ki, igyekszünk színvonalas programokkal színesíteni az ongaiak életét, és olyan rendezvényeket biztosítani, amelyre szívesen kijönnek és eljönnek az emberek.
A szakmai munka hogyan folyik?
A szakmai munka, hát a szakmai munka elnökasszony végzi azt, hogy ő találja ki, hogy mi legyen a történet, és én igyekszem megvalósítani, én próbálom.
Mint koreográfus?
Mint koreográfus, igen, és én próbálok olyan lábra, testre és a csapatra való táncot kitalálni hozzá, amit meg is tudunk tanulni, elő is tudunk adni, és színvonalas műsort tudunk belőle kikerekíteni.
Önnek mi a szakmai múltja?
Autóbusz vezetek.
Igen?
Igen.
És hogy van a táncol?
Azt kérem szépen, én viccesen úgy szoktam mondani, hogy YouTube dékánnál tanultam.
Igen?
A Nappal Egyetemen.
Értem.
Tehát ha az internetnek hála sikerült megtanulnom annyira, és most rengeteg anyag van fönt, és szerveznek online képzéseket, azokkal részt vettem, videó megosztásokkal, és hát így.
Tehát, hogyha a buszfordulóban csapásolni látunk valakit, az maga.
Az én vagyok, igen, igen, az én vagyok.
Na, hogy zajlik a szakmai munka?
Nekem van népi gyermekjáték hagyományismeret oktató és néptáncpedagógus szakos végzésem, és ugye egész a pici gyerekektől, tehát az óvodásoktól kezdődik nálunk a hagyományőrzés, és azok, akik egykor óvodásaim voltak, ők már belenőttek ebbe a munkába. Eleinte ugye, szakmailag is én próbáltam ezt egyedül végezni, ezt a munkát, de mint alelnök úr mondta, ő a Covid alatt bizony nagyon szorgalmasan tanulta ezeket a táncokat, és a fiatal legényeket, illetve a férfiakat olyan tánctudással látja el, ami azt gondolom, hogy példamutató és példaértékű.
Tehát nem iskolai keretek között tanulnak, nem művészeti iskola, hanem mint civil egyesület.
Mint civil egyesület, így van, és akkor tartunk táncházakat, gyerekprogramokat, folklórudvart, és így próbáljuk bevonzani a fiatalságot is, megszeretetni velük a hagyományokat.
Na hát azért ennek vannak anyagi feltételei is, ezeket hogy sikerül előteremteni?
Hát igen, van anyagi vonzata. Egy bizonyos összeget, egy kis csoportpénzt szedünk össze, abból próbálunk meg elevítkén, illetve próbálunk mindig szponzorokat keresni, vannak támogatóink, akik eszközi, illetve anyagi támogatást is tudnak nekünk biztosítani, illetve most már új egyesület vagyunk, ugyanis még tavaly alapvetünk egyesület, mi eddig csak egy csoportként léteztünk, és hát próbálunk most már pályázni. És innen szeretnénk valami kis összeget összeszedni ahhoz.
Gondolom, hogy ez a Mikulás napi rendezvény is Onga életében egy közösségi települési rendezvény volt, de egyébként hogyan tudnak bekapcsolódni a település életébe az egyéb eseményekbe?
Néptáncgálát szervezünk rendszeresen, illetve van hagyományőrző tavaszköszöntő bálunk is. Táboroztatjuk a gyerekeket, óvodásokat, kisiskolásokat, ócsanálosan, mindig kéthetes turnusba, nyaranként, úgyhogy rendkívül olyan sok rendezvényünk van, amire be tudjuk vonzani az ongaiakat, illetve az ócsanálosiakat.
Ez most egy jó PR értékkel bír majd ez a civil nagydíj. Hogyan tervezik a 26-os évet?
Vannak még terveink, ami esetleg titkos is, de a hagyományőrző gálánkat, a táborainkat, illetve a bált is mindenképpen megtartjuk, és természetesen részt veszünk azokon a rendezvényeken, amelyre hívnak minket fellépni.
Versenyekre nem pályáznak?
Nem terveztünk még egyelőre, hogy versenyekre pályázunk, mi nem azért táncolunk. Mi nem versenyistáló vagyunk, mi azért táncolunk, mert szeretünk. Akik hozzánk járnak, gyerekek is szeretnek velünk táncolni, szeretnek hozzánk jönni, nem szeretnénk őket ilyen stressznek kitenni, hogy ez most, hogy egy milyen versenyre vegyük őket.
Vannak zenészeik?
Nincsenek zenészeink, de hogyha olyan nagy rendezvényünk van, akkor rendesen élő zenekart hívunk, és ők zenélnek nekünk.
Mondjuk már egy számot, körülbelül hány ember, aki társul ehhez a programhoz, mekkora holdudvar?
Sok család, igen, sok család, mert azoknak az óvodásoknak a családi köre, a kisiskolások családi köre, ha csak egy táborzárót veszünk alapul, akkor ott azért ott is minden család részt vesz, 25 gyermek és még 25 gyermek családja, tehát minden rendezvényünkön sokan vannak, hál' Istennek.
Az év civil kis rendezvényét, a Borsodabai Zemplén Vármegyei díjat, a Miskolci Máji Vitorlás Sportklub Mikulás Kupa című rendezvénye kapta. Hogy jön össze a Mikulás a vitorlással? Kérdezem a képviselőt, akit szeretnék bemutatni.
Csarra Dávid vagyok, Miskolc Mai Vitorlás Sportklub elnöke. Egy barátommal találtuk ki ezt a rendezvényt még 17 évvel ezelőtt, hogy egy picit így kinyújtsuk a szezont, mert ugye általában szeptember végén vége volt a szezonnak, és utána pedig ugye mindenki eltette a hőját, és már csak májusban hozták elő. Pedig úgy gondoltuk, hogy nyújtsuk ki a szezont, és olyan szinten kinyújtottuk, hogy már csak egy-két hónapot alszanak a hajók, és utána márciusban már újra vizen vagyunk.
Meséljen az egyesületükről, hány tagja van, mennyi hajójuk van, hogyan élnek, dolgoznak?
A tagságunk az úgy áll össze, hogy vannak versenyzők, és vannak tagok. Ebből a kettőnek az összlétszámhoz kb. 40 főre tehető, ez plusz-minusz, ki merre visz az élet, merre sodorja. De ugyanakkor, akit elvisz messzire, ugyanúgy tartja még velünk a kapcsolatot Bécsből, Németországból, vagy akár még máshonnan is más országokból, városokból. A hajók száma az körülbelül az évek alatt fel tudtuk tornázni. 20 hajunk volt, most már van 38 darab hajunk, ez vegyesen különböző hajosztályok jelennek meg.
Én nyaranta gyakran látok, hogy gyerekeket, ők táborozók, ugye?
Így van. Minden nyáron tartunk 3-4 turnos gyermekeknek, turnosonként körülbelül 35 és 50 fő között jönnek. Azzal el kell dicsekedjek, hogy olyan jó híre van a tábornak, hogy egészen Miami-ból, Brooklynból, Athénból, Németországból, Szlovákiából is járnak hozzánk gyerekek, akik annyira élvezik, hogy visszajáró táborozók, nem csak egyszer eljönnek.
Ez a pici kis Máji tavunk, ugye, amin azért gyakran nincs is szél.
Igen. És hogy erről híres a Mánitó, hogy nincs szél, és olykor, hogyha jön a vonat, még én is csak az idősebbektől hallottam, akkor jön meg a szél. De ezen a pici Mánitóban el kell dicsekedjem, olyan szépen alakulnak a táborok, hogy nagyon népszerű lett. Maga az élmény miatt, hogy ami élményt adunk a gyerekeknek, amivel hazatérnek minden nap, minden héten.
Hogy sikerül az infrastruktúrát biztosítani ezekhez a táborokhoz? Például hát azért a Mánitó ebben nem dicsekedhet.
Folyamatosan fejlesztek, mert ez nekem ez egy nagy szerelem, és minden időmet, pénzemet akár erre rászánom, tehát új stéggel bővítettük, új stéglejáróval, folyamatosan fejlesztjük a hangját, hogy színesebb legyen, szebb legyen, a gyerekeknek a hajóparkot, hogy minden jobb hajókkal tudjanak vitalázni, versenyezni, utánfutókat fejlesztünk, hogy tudjunk menni többen, több irányba versenyezni.
Hát ez nem egy olcsó sport. Hogy lehet előteremteni az anyagiakat?
Az anyagiakat hogy lehet előteremteni? Otthon nem merem elmondani, hogy teremtem elő.
Akkor mondj el a rádióba.
Megoldok mindent. Így vagy úgy, de egy a cél, hogy jó legyen és szép legyen.
Hány generáció nőtt már ki innen nyilván, hogy egészen pici gyerektől foglalkoznak?
Szoktam a városba találkozni gyerekekkel, akik nálam voltak, gyerekek, picik voltak, és most már dolgoznak. Ki vannak szőrösödve, valakinek már felesége is van, valakinek már gyermeke is van, hát így azért furcsa visszanézni. Hogy gyerekként én elkezdtem táborokat tartani, majd lettünk táborvezetők, majd lettem elnök, és így vittük végig.
A vitorlázásról az átlagember csak azt látja, hogy ül ott a szélcsend közepén, valaki fogja a kormányt, esetleg bibelődik a vitorlákkal, ha nagy szél van, fejbe vágja a bum, de tulajdonképpen a vitorlázás az egy nagyon erősen stratégiai sport.
Igen, fejbe ott kell lenni, mind előlénben, fizikumban, stratégiában, fejben, hogy honnan érkezik a szél. Minden egyes apró rezdülésre figyelni kell a versenyzőnek. Nyilván van, amikor az ember csak kikapcsolódásból megy, de amikor versenyen van, akkor ott figyelni kell a többi versenyzőre, melyik irányból érkezik a szél, melyik irányba fordult a szél, az apró pici rezzenéseket észre kell venni, akár egy szélfordulót, arra reagálni rögtön. Ez zsigerből, tudásból és mindenből származik ez az érzés, és sok gyakorlásból.
Most megkapták ezt a civil díjat, nyilván, hogy ez a vitorlás csapat egy közösség is.
Így van, ugye ezt a díjat ezt mindenki nyerte, ennek örül mindenki, mindenki bízott abban, hogy meg tudjuk nyerni, nyilván jó helyre fog kerülni, kötélvásárlás lesz belőle a hajókra.
Gratulálunk, és további jó munkát maguknak.
Köszönjük szépen.
A Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Civil Közösség Szolgáltató Központ címet sokadik alkalommal ismét az ERKE nyerte el itt Miskolcon, a megyeszékhelyen, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjük Palik Zoltán. Adódik a kérdés, hogy mivel régen betöltik ezt a szerepet, hogyan lehet értékelni az eltelt éveket? Könnyebb lett a munka, nehezebb lett a munka, mi vár ránk?
Nem lett könnyebb ilyen szempontból ezen a területen, úgy gondolom, hogy nincs rutin, és mi sem úgy állunk neki, tehát hiába mondjuk 2015 óta látjuk el ezt a feladatot, nem ugyanolyan lesz ez az időszak, meg az elmúlt 3 év sem volt olyan, mint amikor az induláskor volt. Teljesen átalakulnak a tanácsadásoknak, a képzéseknek a tartalma, más kihívásokkal találkozunk, más változott a terület. Mást mondjak, ugye senki nem gondolt annak idején a Covid-ra bejött, és ugye nem is hogy annak a hatása még mindig megvan, és nem is fog kimenni. Gyakorlatilag digitalizálta például a teljes szektort, sokkal nehezebben mozdulnak az emberek személyes alkalmak irányába, mindenki ugye online van, ehhez nyilván nekünk is alkalmazkodni kellett, meg a civileknek is alkalmazkodni kell, hogy nem elég egyetlen platformon jelen lenni, hanem mindenhol ott kell lenni ahhoz, hogy bármilyen hatást el tudjanak érni, akkor, hogyha vesszük. Amikor elkezdtük, akkor még a civil törvény viszonylag friss volt, annak a bevezetése volt a feladat, megismertetni egyáltalán az átalakult civil támogatási rendszert. Most talán ugye a Nemzeti Együttműködési Alappályázatait, a falusi civil alappályázatot nagyjából körülbelül mindenki ismeri, viszont arra számítunk, hogy a következő évben lehet, hogy egy olyan átalakulás jön a civil nyilvántartásban, ami átírja a bíróságok szerepét, máshogyan kell majd űrlapokat, máshogyan kell nyilvántartásba vetetni a szervezeteket. Gyakorlatilag olyan lesz a következő évtől ez a feladat, hogyha minden így marad, és már pedig ez a jogszabály marad, mint amikor 2012-ben ez a szolgáltatás indult. Tehát itt nincs rutin, mi reagálni kell.
Most nyilván, hogy számadatokat nem ismertetünk, mert hát nem lenne annyira képletes, de talán tendenciákat mondjunk el az ország lefedettségéhez képest itt Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil szervezetek tekintetében, hogy áll?
Hát azt kell tudni, hogy az országnak az összes civil szervezetnek a 6%-a az nálunk van, tehát a harmadik vagyunk a rangsorban Budapest és Pest vármegye után, Borsodban van a legtöbb szervezet. Ha megnézzük, hogy milyen az önszerveződési hajlandósága a szervezeteknek, akkor azt mondhatnánk, hogy így erősen a középmezőnyben vagyunk, elmaradunk ugyanaz országos átlagtól, de vannak nálunk gyengébben teljesítő megyék, tehát olyat nem teljesítenek gyengébbek, hanem hogy kevesebb motivációt éreznek az emberek arra, hogy egyesületekben, alapítványokban vegyenek részt. De ami érdekes, hogyha ezt lemegyünk mondjuk ilyen járási szintekre, ott már azt látjuk, hogy mondjuk az Abaúj-Zempléni térségben pont ugyanolyan, sőt, tulajdonképpen az ország első 5 járásában benne vannak ezek a Sátorajó és Sárospatak, az Abaúj Gönci járás, ahol a legtöbben csatlakoznak szervezetekhez. És nyilván itt nem arról van szó, hogy a jövedelmi helyzet kedvező, hanem az, hogy olyan erős az embereknek a helyi identitása, olyan erős kötődéseik vannak, amik generálják ezeket az, hogy az egyesületekben, alapítványokban működjenek. Úgyhogy erre nagyon büszkék lehetünk, hogy van egyébként itt egy térség, vagy van, amiben megelőzzük egyébként az ország legnagyobb részeit is.
Azonban pályázati forrásokban, jövedelmekben a lefedettség nem arányos a bevétellel, tehát nálunk kisebb a bevétel, ez hogyan alakul?
Hát ugye, ha összes bevételt nézzük, akkor hozzánk az civil bevételeknek a 3%-a kerül. Tehát még a szervezeteknek a 6%-a van nálunk, a bevételeknek csak a 3%-a. Sok szervezetünk van, viszonylag kis bevétellel. Nyilván ebben benne van az, hogy inkább kisebb összegű, kisebb, de biztosan elérhető forrásokat szeretnének a civilek bevonni. Tehát mondjuk, ha példát mondok, akkor nálunk a Nemzeti Együttműködési Alappályázataiból az egyszerűsítetteken szoktak elindulni, ahol a maximum nyeremény az 400 000 forint, viszont azt mindenképpen megkapják. Sokkal kevesebben vannak, akik azt mondják, hogy inkább bevállalunk nagyobbat, lehet, hogy egy évben nem nyerünk, de a következőben mondjuk ennek a többszörösét. Ez is benne van. Látjuk azt, hogy bizonyos területek, ahol korábban hát mondhatnám, hogy forrásbőség volt a civilek szempontjából is, háttérbe szorultak, tehát hogy látjuk azt, hogy tehát a civil szféra elvesztette a súlyát mondjuk a társadalmi felzárkózás területén, kevesebb a szociális szolgáltatást végző, tehát sok van, csak inkább kisebb projekteket, nem kerülnek már ide normatív finanszírozások, tehát hogy ezt látni kell, hogy ez egy ilyen időszak, amikor az állam és az egyház szerepvállalása erősödött, a civileké ezzel párhuzamosan pedig visszaszorult, ez megjelenik a forrásokban is.
Én meglepődtem, amikor mondta az előadásában, hogy ezek a szervezetek általában csak 20%-ban működnek pályázatokból. Honnan teremtik elő a többit?
Hát az önkormányzatok általában a civil szervezetek mögé állnak, tehát ezt még mindig tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag ott a különösen kisebb településeken teljesen természetes, hogy a helyi sportegyesületet, polgárőr egyesületet, kulturális egyesületet, bármennyire kevés az a erőforrás az önkormányzatnak igyekszik támogatni. A céges adományozás az nálunk ilyen szempontból korlátozottabb, illetve meglepő, de nem a nagy cégek azok, akik ilyen szempontból elsődlegesen adakozók, mert itt lehetne mondani egyébként ilyen nagy energiaitalgyártó céget, aki mondjuk abszolút minden helyi kezdeményezés szinte támogat, de nagyon kevés, mert azt tapasztaljuk, hogy ezeknek a nagy cégeknek a központjai, ahol a támogatási, adományozási döntéseket hozzák, azok nem a megyében vannak, hanem Budapesten, tehát ilyen szempontból természetesen nem itt a legjelentősebb a támogatási munkájuk. A középvállalkozások, illetve a kisvállalkozások azok, akik ilyen szempontból adományokkal támogatják a szektort, és vannak ilyen területek, tehát iskolai alapítványok, óvodai alapítványok, egészségügyi alapítványok nem feltétlenül jelennek meg a pályázatok rendszerekben, mert hogy egyéb bevételeik vannak, tehát kisebb cégek, mondjuk a lakossági adományok, akik ilyen szempontból növekszik. Látjuk azt, hogy az adományozási hajlandósága az embereknek azért változik, tehát hogy igen, fordítanak, áldoznak egyébként a civil szervezetekre, nyilván erőforrásaikhoz mérten, de azért jelentős a vállalásuk.
Mennyi időre kapták most ezt az újabb megbízatást, hogy irányítói legyenek a megyének?
3 évre, tehát hogy 2026-27-28-ban jár le, ez egy érdekes ciklus lesz, a végén lesz egy választás a Nemzeti Együttműködési Alapnak, de amikor talán át tudjuk formálni azt is, hogy legyenek delegáltjaink majd a döntéshozó testületekben, ami nyilván megdobná azt, hogy mennyi forrás jut a megyében, mert ez is hozzátartozik az előző kérdés, az a válaszhoz, hogy nincs sajnos képviseltünk olyan testületekben, ahol forrásokat osztanak, és ez látszik is.
Az elmondottakból is kiderül, hogy mi a fő csapás irány a teendőkben, a feladatok ellátásában, tanácsadás, pályázatírásban történő segítség, az új rendeletek ismerete a hírleveleken keresztül, a személyes tanácsadáson keresztül, és vannak rendezvényeik is.
Igen, tehát mi, ami legbüszkébbek vagyunk, hát a legnagyobb igény az a tanácsadásra van. Tehát mi 1000 órában nyújtunk évente tanácsadást, és gyakorlatilag nagy is az igény, tehát a szegényebb szervezetek, vagy a kevesebb forrással működő szervezeteknek kell, hogy legyen térítés nélkül jogi, pályázati, gazdálkodási, információs tanácsadás, főleg most, hogy ugye az elektronikus ügyintézés is előtérbe került, tehát hogy nem mindenkitől várható el, hogy ez gyorsan alkalmazkodjon. A rendezvényeink azok érdekesen működnek, mert átálltunk arra, hogy inkább meghívásokat szeretnénk elfogadni két okból. Egyrészt azért, mert hogy tudjuk, hogy akkor van ránk igény. Másrészt az, hogy ha valaki ott helyben szervez egy eseményt, akkor csak jól jön neki, hogyha mi egy kis szervezési költséggel, egy kis munkával ezt meg tudjuk támogatni. És megmaradnak a helyi információs rendezvények mellett a két nagy programunk, a megyei civil nap, ami Miskolcváros és megyei civil nap, ez minden évben a városnapjához közeli pénteken van, tehát május 11-e környékén lehet majd rá számítani, illetve van egy konferenciánk, már a 6. alkalommal lesz majd 2026-ban a Forrás és Innováció konferencia, ami azért olyan országosan is jegyzett most már, azzal foglalkozik, hogy a civilek hogyan kapcsolódhatnak be, akár területfejlesztési, akár másféle szakmapolitikai programokba, és hogyha fejlesztik ezt a tudásukat, kapcsolatrendszerüket, akkor hogyan juthatnak esetleg több pályázati vagy másféle támogatáshoz.
A Civilek Napja alkalmából tartott összejövetelt az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület. Palik Zoltán szakmai vezetőt hallottuk, ezt megelőzően a 2025-ös év civil rendezvényeinek közönség díjasait, az Ongai Hagyományőrző Néptánc Egyesületet és a Mályi Vitorlás Klub elnökét.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon áll. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háborút. Esik a hó, és szemembe fúj a szél. Szeretni valakit valamiért. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háborút.
Repeta.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
A városi bányászat, mint a körforgásos gazdaság legfontosabb eleme címmel kiállítás nyílt a Miskolci Egyetem főépületének régi aulájában. A Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológiai Intézet és partnerei támogatásával készült február közepéig látható tárlat a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulójára készült. A kiállítás a körforgásos gazdaság lényegét, a különböző hulladékfajták újrahasznosításától kezdve a mezőgazdasági és zöld hulladékokon át a hulladékból kinyerhető hőenergiáig mutatja be. Összegzi, hogy milyen hazai fejlesztések zajlanak annak érdekében, hogy a Magyarországon jelenleg csak mintegy 6%-ot kitevő körforgásos, azaz újrahasznosítás révén létrejött anyaghasználati arányt miként lehetne a jövőben növelni. A kiállításról és a hozzá kapcsolódó témáról professzor dr. Fajt Józsefet, a Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológiai Intézet egyetemi tanárát a riporter Sütő Dávid felé kérdezte.
A Magyar Tudományos Akadémia tavaly és most ünnepli a 200. születésnapját, és a mindegyik osztály rendezvényeket szervez. Ugye mi a földtudományi osztályhoz tartozunk, azon belül is a Bányászati Tudományos Bizottságnak vagyok a titkára, és javaslatot tettem ennek a városi bányászat konferencia és kiállítás megszervezésére, és ez 25 decemberben az akadémián le is zajlott már egyébként, egy konferencia és egy egyhetes kiállítás keretében. Viszont ugye elkészült egy kiállítási anyag, nagyon szép poszterek, meg anyagok, és arra gondoltunk, hogy itt a Miskolci Egyetemen is ezt mutassuk meg, főleg ugye most jövő héten érkeznek a hallgatók, hogy ezt lássák, úgyhogy 3 héten keresztül, még február 13-áig itt a Miskolci Egyetem régi aula, ott látható ez a kiállítás. Na most országos lefedettségű a Miskolci Egyetem, Gödöllő, Mate, Soproni Egyetem és számos környezettechnológiai cég van egyébként a kiállítás mögött.
Mi a kiállítás témája? Majd még utána részletesen beszélünk róla, illetve még azt kérdezném azon túl, hogy mi a kiállítás témája, hogy hogyan készült el, miként képzeljük el, úgymond mekkora munka volt, hány kollégával, miként sikerült összeállítani ezt a kiállítást?
Hát körülbelül 2 év telt el a javaslat felvetését követően. Ugye már az is, hogy egyáltalán a 10-es osztály, a földtudományok osztálya ezt jóvá hagyja, hogy az mondjuk egy 1,5 év, és utána hát egy 1,5 éves szervezés volt. Hát nem mondom, hogy nem izgultam 1,5 éven keresztül, hogy ez hogy fog, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ugye a konferencia előadások azok online is fenn vannak az akadémia honlapján, tehát meg is nézhetők, hogyha valaki a részletes szakmai dolgokra kíváncsi.
Mit mutat be a kiállítás, hogy a posztereken mik szerepelnek?
Röviden összefoglalva, megmentjük a Földet, és ez nem vicc, hanem tényleg erről van szó, és inkább úgy mutatnám ezt be, hogy mi is ez a városi bányászat, miért fontos ez a körforgásos gazdaságban, meg hogy én, hogy ezt egy kicsit szeretném előről végigvezetni, és akkor a végén fogok eljutni oda, hogy akkor konkrétan milyen anyagokról, milyen gépekről van itt szó. Ugye kezdjük ott, hogy most mindenkinek megszokott a milyen életszínvonalon élünk most Magyarországon. És mondjuk gondoljuk bele, hogy mondjuk legyen az általános, hogy mindenkinek van egy mobiltelefonja. És ugye ehhez kapcsolódva nyilván autója, fűtött házban lakik, stb. De most én csak ezzel szeretnék példálozni, hogy éljünk olyan életszínvonalat, hogy mindenkinek legyen mobiltelefonja. Na most, ha megnézzük a mobiltelefont, hogy milyen anyagokból áll, és ezek az anyagok honnan jöttek. Tehát valójában az emberi civilizációhoz minden anyag az vagy ásvány eredetű, vagy biológiai, tehát valójában a földkérekből jöttek. És mi az, ami ezt a számunkra szolgáltatja, az a bányászat. Ugye a bányászat ezt kitermelte, és ebből a javakat gyártjuk. Na most felvetődik a kérdés, hogy akkor mi használhatjuk a föld erőforrásait, vagy ezt ugye meg kell őrizni az unokáink számára. Ugye elvileg még következő generációk is jönnek, és ez egy nagyon kemény kérdés, és hogyha nagyon sarkítva fogalmaznék, 3 alapvető állapot van, én hozzáállás lehet, és ezt mindenkinek egyéni szinten is magának el kell döntenie, hogy ő hogy viszonyul, hogy használhatja a földi erőforrásokat, vagy nem. És akkor én ezt úgy mondom, hogy van a barna, a zöld és a sötét zöld. És akkor kezdem a barnával. Ugye a barna állapot, barna hozzáállás azt mondja, hogy mindenféle. Megkötés nélkül, tehát akkor mondjuk akár a hulladékokat is simán kitehetem az erdőbe, és mindent használhatok, nem kell vigyáznom a környezetre. Ugye a másik véglet a sötét zöld, hozzáállás, ő meg azt mondja, hogy egyáltalán nem használhatjuk a... Ugye ez egy volt erre vissza a természetbe, tehát akkor még elvileg tüzet sem gyújthatunk. Tehát a két szélső állapot az ugye nagyon szélsőséges. És akkor véleményem szerint mi a zöld hozzáállás? Van ez a fogalom, hogy best available technique. Ez az elérhető legjobb technika. Egyébként ezt az ilyen veszélyes anyagokkal is dolgozó iparágaknak ez egy szabályozási rendszer, mert azoktól az EU-ban ugye elvárják, hogy az elérhető legjobb technika szerint működjenek. Viszont én azt gondolom, hogy ez nekem az életre a filozófiám, hogy a legjobb, műszakilag a legjobb, de hogy a szociálisan, gazdaságilag az elérhető legjobb. Tehát például, hogyha van egy mondjuk egy füstgáztisztítás, és hogy mondjuk 99,999%-os leválasztási hatásfokkal képes dolgozni, ez a műszakilag a legjobb, de az nagyon valószínű, hogy az túl drága. Tehát ezért az elérhető legjobb, és akkor, hogyha ezt most levetítem az én saját életemre, ez abban nyilvánul meg, hogy például otthon a háztartásban a kommunális hulladékokhoz hogy viszonyulok. És akkor konkrét példát is mondok, mondjuk egy teljes dobozt, hogyha előblítem és a szelektív kukába dobom, vagy pedig lusta vagyok és bedobom a vegyesbe, az óriási különbség, mert hogyha a szelektív irányba megy az a teljes doboz, akkor anyagában valószínűleg újrahasznosítják, ha a vegyesbe, akkor vagy lerakóban végzi, ugye hosszú távú környezeti kockázatot jelent. Tehát ez a háttér, és ami olvastam egy cikket, ami engem bekattintott a városi bányászat irányába, hogy ez egy dél-afrikai tanulmány, hogy 2050-ben egy fordulópont fog bekövetkezni, hogy nagyon fontos anyagok, a réz, a cink és a vas, ugye azért ebből a réz az a kábel, anélkül nincs elektronika, meg elektromos, nincs elektromos autó, meg vas nélkül sincs, hogy 2050-ben már több ilyen anyagok lesznek városokban, ugye ennek a szakkifejezése, hogy antropogén erőforrásokban, mint magában a földkérekben. Mert ugye ezeket már mind kibányáztuk. Ugye az az antropogén, a természeti, ami a földkérekben van, és amit már egyszer kitermeltünk, használjuk, tároljuk, ugye ezek az antropogén anyagok. És ugye nagyon sok antropogén anyag van, mert amit hivatkoztam ebben a mobiltelefonban is, nagyon sok anyag itt van, ugye majd amikor kidobom, akkor mi lesz vele, de az utakban is, itt a szobában is, ez mind a földkérekből jött antropogén anyag. Na most akkor jön a következő kérdés, hogy ugye világméretű problémák vannak. Tehát ami számomra is nyilvánvaló, például ugye az élelmiszerek minősége romlik, mert ugye a talajok minősége romlik, ugye műanyagok a vízben, elvileg a klíma is változik, ugye most ebből inkább nem megyek ebben az irányban, mert ez egy másik dolog lenne, de hogy az biztos, hogyha a természeti erőforrást ki tudom váltani egy olyan antropogén anyaggal, ami már úgyis nálam van, és ugye első lépésben csak azokkal az anyagokkal, amelyeket könnyen hozzáférek. Mert ugye majd amikor már egyre bonyolultabb, komplex ilyen termékekből kell visszanyerni az anyagot, ugye az is majd egyre nagyobb igényt fog, tehát lehet, hogy lesz majd ennek egy határa, de hogyha már itt tartok, ugye az úgynevezett körforgásos anyag használati arány, az jelenleg az Európai Unióban olyan 12%, Magyarországon pedig 6%. És ez megdöbbentően kicsiny szám, tehát az biztos, hogy ami könnyen visszaforgatható lehetne, ugye ez egy vezérgondolata a mi kiállításunknál. Ugye a körforgásos gazdaságot az általában, meg innen is jött, azt a többség úgy apostrofálja, hogy a termelés-fogyasztás ciklust optimáljuk. Tehát, hogy használjuk újra, tervezünk olyat, amit ugye újra lehet hasznosítani. Ezek mind nagyon-nagyon fontos lábak, viszont a név. Tehát mi az, ami körforog? Hát az anyag, ami körforog. Tehát, hogyha elhasználtuk az antropogén anyagot, és akkor forgassuk vissza, és ez a városi bányászat. Tehát akkor meg kell találni, ki kell termelni az antropogén forrásokból, fel kell dolgozni, újra alapanyagot kell belőle gyártani, és abból újra terméket kell gyártani. Ez az anyagok körforgása.
Hogyan képzeljük el amúgy, milyen anyagokat honnan lehet kitermelni már a mai világban, hiszen említette, hogy akkor már a városban lassan több lesz az ilyen antropogén anyag, mint a földkérekben.
Igen, ugye megkülönböztetik, hogy ami frissen keletkezik, és például ugye ezek a különféle maradványanyagok, hulladékáramok, építési-bontási hulladékok, a kommunális hulladékok, elektronikai hulladékok, most nem szeretnék ilyen teljes listát, és ugye amit már letároltunk, tehát hogy lerakókban van, Hát ugye itt a Miskolc környékén melyik a legnagyobb hegy, hát ugye a Mireúnak a hulladéklerakója például, tehát ezek a célja, tehát ezekre kell elsőként, és ugye azért most még csak ott tart a technológia, ami viszonylag könnyebb, mert ugye, tehát például az elektronikai hulladékok az azért nem annyira könnyű, és hogyha már itt a mobiltelefonnal kezdtem, mi úgy az intézetben például konkrét kutatást folytattunk az ügyben, hogy a telefonnak az LCD kijelzőjében melyik az a fém, amelyik átlátszó és vezeti az áramot, az indium. Ugye ezek az anyagok ráadásul az EU számára kritikusnak minősülő nyersanyagok, ugye ez most a teljes világszinten óriási harc zajlik ezekért a nyersanyagokért, és például mi itt az intézetben fejlesztettünk egy olyan technológiát, hogy ezt az LCD panelt hogyan lehet újra feldolgozni, amiből újra vissza lehet nyerni az indiumot. Tehát például ez is a kiállításon, az egyik pószteren ez szerepel. De ugye inkább a kommunális hulladékkal szeretnék foglalkozni, ugye, mert azt mindannyian termelők vagyunk, tehát valójában mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy mi van a kommunális hulladékban. Ez is egy teljesen aktuális téma, ugye a kiterjesztett gyártói felelősség és a visszaváltási rendszerek. Az EU-ban ez a kiterjesztett gyártói felelősség, ez már ilyen 1990 környékén elindult, viszont Magyarország ezt 2023-ban vezette be. És ugye ennek az előkészítéséhez tudni kellett, hogy ugye melyek azok a termékek, és akkor abból hulladék lesz, hogy amelyekre kiterjesztett gyártói felelősségi díjat, adót kell fizetni. Ugye ez az, hogy a gyártó, amikor forgalomba hozza például mondjuk egy kólát, amikor ugye a végén a csomagolóanyag kidobásra került, azt egy hulladékos cégnek le kell kezelnie. Ugye ezért most a cégek, akik termelnek, adót fizetnek, és a végén, aki elvégzi a hulladéknak a kezelését, ártalmatlanít, újrahasznosítását jobb esetben, ugye azt akkor ezzel megfizetjük. Ezzel kapcsolatban mi dolgoztuk ki ezt a úgynevezett EPRS mintavételezési módszertant, és számos országos kampányt végeztünk. Ugye ez nagy segítség volt, hogy a törvényt létre lehessen hozni. Ugye ezt már bevezették, ugye nagyon nagy nehézségek voltak itt a bevezetésén, de mára már azért kezd működni a rendszer. A másik, ezt a visszaváltási rendszert, én ezt egy sikersztorinak gondolom Magyarországon, ugye a Repont rendszert, mert ezt 23. júliusban vezette be Magyarország. Ugye a műanyag, üveg és fém italos csomagolódobozok, ugye a teljes az nem, mert a higiénokból nem. Az ital csomagolásokat vissza lehet váltani a boltokba, és ez azért jó, mert ez az anyagában való hasznosítás irányába viszi el. Ugye ezzel már példálóztam. Egyébként ennek a technológiai feldolgozása, mivel ezek könnyűek, a térfogata nagy, de a tömege kicsi, tehát egyébként a technológiának a gazdaságossága egyébként az nem olyan jó a DRS-nél, de összességében, hogy körforgásos gazdaság, nagyon előnyös. A következő ilyen példa szintén az intézetünk fejlesztésében, hogy mi történik a vegyes kommunális hulladékkal. Ugye 2,6 millió tonna per év még mindig, és ennek még mindig a 60%-át lerakóba visszük, viszont azért a 10-20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest óriási fejlődés volt, ugye több mint 3000 lerakót bezártunk, már most korszerű lerakók vannak, stb. És vannak ezek a mechanikai, biológiai feldolgozók, amelyben ugye, hogyha másodlagos tüzelőanyag, az lehet az egyik cél, de ott azért az műszaki kihívásokat is tartalmaz, illetve a vegyesből az anyagában való az nehéz, mert azért ezek szennyezett anyagok, de például az intézetünk egy kombinált szeparátort fejlesztett, amelyet Zalaegerszegen a 3B Hungária volt a gyártó, mi voltunk a tudományos partner, és ez már működik. Az egyetlen magyar gyártású ilyen nagyméretű szeparátor, az EU-s szabadalmi bejelentés is folyamatban van, két magyar szabadalom védi, ugye ez is a kiállításon szerepel. Például nagyon érdekes, hogy mi történik az elhasznált buszokkal, meg vonatokkal. Nem is gondolnánk, hogy ezek ugyanúgy ugye antropogén nyersanyagok, és nagyon sok értékes anyagot tartalmaznak, amit nyilvánvalóan vissza kellene forgatni, viszont azért ez technológiailag kemény kihívás jelent, és volt egy ilyen projektje az intézetnek, ahol kimondottan ez ilyen nagyméretű elhasznált járműveknek. Ugye első lépésben mindig meg kell nézni, hogy milyen anyagok vannak benne, hogyan lehet azt begyűjteni, és ugye technológiát kell fejleszteni, hogy hogyan lehet azokat kinyerni. Ezeken a posztereken ennek fényképek, stb. Egy-két dolog szerepel.
Hogyan, hol, miként tanulható ez a szakma?
Köszönöm a kérdést, mert ezt vártam tulajdonképpen. Hát mondhatom azt, hogy a nyersanyag feldolgozásnak az egyetlen hazai tudományos oktatási és kutatási műhelye a mi intézetünk, tehát a Nyersanyag Előkészítési és Környezettechnológiai Intézet, és ugye a gyökereinket tekintve, mi a primer nyersanyagforrásoknak a feldolgozásával kezdtünk, de most már hát legalább ilyen 80%-ban az antropogén anyagokat kutatjuk, és azokból feldolgozási technológiákat fejlesztünk, hogy hogyan lehet ugye körforgásos gazdaságba visszaforgatni, és hát ez a környezetmérnök képzésben, illetve az alapanyaggyártási folyamat mester képzésben, ezek kulcsfontosságú tématerületek, és ez unikális Magyarország vonatkozásában.
A kiállítással mire szeretnék felhívni a figyelmet, és hogyan látja, akár például a megnyitó alatt milyen visszajelzéseket kaptak, hogy ez mennyire sikerül, mennyire sikeres?
Számos visszajelzést kaptunk, egyébként meglepődő visszajelzéseket is, hogy tényleg ilyenek vannak. Ugye említettem ezt a 6%-os körforgásos anyaghasználati arányt, ami egyébként az elmúlt években is körülbelül ennyi volt. Tehát szóval van mit tenni. És én arra gondolok, ugye igen, akkor még egy ilyen életfilozófiát szeretnék elmondani, ugye, hogy ha látjuk, hogy egy piramis milyen hatalmas, hogy hogyan lehet ilyen hatalmas, viszont, hogy egyszerre csak egy téglát vagy követ tesznek egymásra. És ez számomra ez egy nagyon fontos, hogy mindig csak pici dolgokból épülnek fel a nagyok, és tehát én bízom benne, hogy például ez, hogy összefoglaltuk, hogy hol tartunk most, és milyen városi bányászat fejlesztések zajlanak, már ez önmagában egy kicsit, hát ha előre fogja lendíteni ezt az ügyet.
A városi bányászat, mint a körforgásos gazdaság legfontosabb eleme címmel nyílt kiállítás a Miskolci Egyetemen. Erről hallották Fajt Józsefet, a Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológiai Intézet egyetemi tanárát. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Repeta. Mm-hmm.